Előadásom témája tehát az 1935-ös adományozás alkalmával az Matthäus templom kritikára kérő táblásokról, amely az evangélisták szimbólumai és az ártikus bárány látható. Ennek a választásomnak az oka pedig az, hogy az Oltvízsnek adományozott terítő közül ez az egyetlen, ami a mai napig is látható, sőt jeles alkalmakban még mindig használatban van, tehát nem csak leírásból ismerjük, illetve ritka mintavilágát és atipikusságát emlegeti a szakirodalom, ami elsősorban az evangélisták ábrázolásának köszönhető. Az Oltvízi Ekklesiába való bekerüléséről a Juvár Szolis Justitiae tudósít, ez egy kéziratos historia domus, amely tartalmaz minden a hévízi református egyházat érintő eseményt az első lelkésztől kezdve. A Juvár Szolis eltekintett bejegyzései alapján Betlenkot összesen 4-szer adományozott, ezek közül 1727-ben, 33-ban, 34-ben és 35-ben. Ezek közül a 35-ös bejegyzés egy részlete látható, kiemelve az a rész, amelyben a terítőt írják el. Mit is tudhatunk erről a terítőről? Palotai Gertrúd kutatásai alapján egészen bizonyos az, hogy Betlenkot ebbe a liturgikus térbe szállta. Ez tehát egy táblás rossz, amelyen vászon és recetáblák váltják egymást. Hímzés csak a recetáblákon látható. Itt például az ábrázai. És rajta emellett a négy evangélistának a szimbólumai, rajtuk kezükben tartanak egy-egy szalagot, amin a nevük olvasható, és az összes többi recetáblán, tehát az emlékszei nem, de egyébként itt látható, hogy például az evangélistáknál a BK monogram is látható. Ennek érdekessége, hogy Betlenkata a második feljételek József halála után szövegeiben és textiliáin egyaránt az ABK monogramot használja, itt pedig Noa férje halála után adományozta ezt a terítőt, mégis a BK monogram látható. Ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy hamarabb készült el, még férje halála előtt, és csak utána adományozta a templomnak. Ez a mintatár megfelel a protestáns ikonográfiának, ám a szakirodalom alapján nem tekinthető tipikusnak. Tudható, hogy minden liturgikus térbe készített textília, transzcendentális tartalmak kifejezője és egy összetett jelként érthető, amelynek kommunikációs jelentősége van, tehát vizuálisan közvetít szimbolikus jelentést, és a láthatón túlira irányítja ezzel a figyelmet. Így ezek a textíliák egyszerre mű és hitalkotások. Érdemes alaposabban megvizsgálni szín és mintavilágát is. A piros szín többek között az Úr szenvedésének ünnepekor, az apostolok, evangélisták és vértanúk ünnepekor használható szín, valamint a Szent Lélek színe is. Mindezt elsősorban katolikus miseruhák kontextusában tárták fel, azt azonban tudjuk, hogy a színeknek a reformátusoknál is komoly jelentősége volt, hiszen például Takács Béla jegyzi meg egy hajtóköszörmény nyomtatásos fekete apostról, hogy ezt kifejezetten nagypénteken használták. Mint a világát tekintve, az Ágnus Dei szintén ismert, hogy középkori eredeti Krisztus szimbólum. Itt azonban különbséget érdemes tenni az Agnus Dei és az Lászlós bárány ábrázolása között, hiszen az Agnus Dei az minden felekezetnél egyaránt megjelenik. Az Lászlós bárány azonban ugye a protestánsoknál elsősorban a reformátusoknál használható szimbólum. A bárány szintén ugye Krisztusnak a jelképe, valamint Bot Péter lexikonja alapján a szelíd jámbor természetű istenfélű embert is megjeleníti. Az evangélistáknak különösen érdekes és többféleképpen érthető az ábrázolás, hiszen alakjuk alapvetően az új szövetségi szövetségi. Így tehát alapvetően Krisztus életéről, tanításáról tesznek tanúbizonyságot, ezzel isteni mi voltát és csodatételeit is megörökítik. Szacsvai kutatásai alapján ábrázolásukkal az evangélisták felidéznek és megjelenítenek, tehát az olvasni nem tudók számára is olvashatóvá teszik a Szentírás tanai. A vizualitásban a befogadók azonosítják a hasonlót az eredetivel, így a képi ábrázolás által erősebb jelenlétet tudnak teremteni. Mindezzel tehát az elmélyülést és a tanítást szolgálta ez az ábrázolás, amelyhez azonban fontos megjegyezni azt, hogy ezek a képek sohasem önmagukban álltak, hanem mindig a szóval egészültek ki, tehát Isten igényét kellett megerősíteni. Mindössze 3 olyan terítőt ismerünk, amely az evangélistáknak jelennek. Az első ezek közül Lóránczi Zsuzsanna adománya, a Kassai Ekklesiának, ez egy 1650-es terítő, és a másik kettő pedig egyaránt Betlenkatához kötődik, ez az Oltvízi 35-ös abrosz, valamint a Debrecennek adományozott 1741-es. A különbség a kettő között mindössze annyi, hogy a debreceni már az Betlen Kata Agosztán, a karmozsin vörös szín, a csipke, a gazdag díszítettség és a monogram mind hozzájárultak a textília értékéhez, jelentőségéhez, hiszen meghatározó volt, hogy milyen anyagból készült, valamint a gondos munka és az emlékezeti értéke tette kiemelkedővé, amelyhez elengedhetetlen volt, hogy a monogram alapján azonosítható legyen, vagy kikészítette. Ez az abrosz került tehát be az Oltvízi templomba, melynek értelmezéséhez, mint a világának értelmezéséhez és jelentőségen feltárásához komoly támpontot adhat az Oltvízi közeg és a családi előzmények feltárása. Ehhez fontos tudni, hogy Oltvíz a 16. századra egy unitárius falu volt teljes egészében, ahol a Betlen családnak voltak birtokai. Betlen Kata és Teleki József házassági után költözött ide, és 1725-ben alapítottak református egyházat és iskolát, amely 1727-től állandó lelkészben működött, innentől tudósít a Jupászteri Szűzvíci is minden fontosabb eseményről, ezt tehát az első hívízi lelkész Vásárhelyi János kezdte elvezetni. Kezdetben fatemplom állt Hívízen, ezt Betlen Katának köszönhetően felváltotta egy református kőtemplom, ennek volt első lelkésze Bot Péter. Ennek a templom alapításnak azonban komoly előzményei is voltak, kezdetben ugyanis a meglévő unitárius templom birtoklása volt a tét, hiszen a Pars Major elve alapján a többségi felekezeté lett a templom. Ez a helyzet pedig komoly felekezeti feszültségekhez vezetett, hiszen Betlen Kata és Teleki József elkezdték áttéríteni az unitáriusokat. Erről több forrás is tudósít, többek között a Jubárszolisz, valamint Betlen Kata és Bot Péter önéletírásának vonatkozó részei. Az unitárius oldalt pedig az unitárius lelkész naplója, az ez alapján összeállított erdélyi unitárius egyháztörténet, valamint Huzoni Foszló István kézirata a hévízi unitárius eklézsia öltözése címmel örökíti meg. Az időhiánya miatt, illetve rövidsége miatt ezeket most nem fogom részletesebben elemezni, de nagyon tanulságos összevetni a két különböző forráscsoportot is, valamint az adományozás kontextusában megvizsgálni őket. Természetesen teljesen ellentétesen mutatják be az áttéréseket vagy térítéseket, a folyamatot és az eszközöket egyaránt. Családi előzmény pedig az jelenti, hogy apai nagyapja az említett Pars Major, mármint Betlen Katának apai nagyapja az említett Pars Major elve alapján hozta létre a nagyteremi református egyházközséget, elvéve az unitáriusok parókiáját és iskoláját is, később is ellátva minden szükséges eszközzel a templomot. Ezt pedig folytatta Betlen Kata nagyanyja, anyja, később pedig testvére Betlen Farkas is, tehát ők folyamatosan a nagyteremi eklézsiának adományoztak. A család egészét tekintve, apai ágon, tehát Betlen Jánosig, apai nagyapjáig az egész család unitárius volt, anyai ágon pedig házasságáig még anyja is unitárius volt, nagynénje Nagy Klára pedig egész életében erről az unitárius egyháztörténetben is emlékezik, hogy őt soha nem sikerült átérni, és soha nem vált belőle református. Jogosan merül fel tehát a kérdés, hogy ennek a terítőnek a mintája, anyaga milyen jelentőséggel bírt ilyen előzmények után ebben a közökben, valamint, hogy hordozóként milyen üzenetet közvetített a híveknek. A legfőbb kérdés számomra azonban, hogy kinek a számára volt felekezeti és vallási identifikációs szerepe. A volt unitáriusokból álló gyülekezetnek, vagy Betlen Katának magának, aki az unitárius gyökerei és katolikus férje és gyermekei miatt újabb és újabb hitvallásokat tett, egész életében, különösen halála előtti időszakban, erről rengeteg írásos forrásunk is van. Írásban és adományaival tehát egyaránt újraértelmezi, kinyilvánítja, megerősíti református hitét. És itt külön felhívnám a figyelmet az ugyanúgy 1735-ben adományozott ezüst terpás pohár feliratára is. Az adományozás körülményei mellett azt olvashatjuk rajta, hogy de mostan a Krisztus Jézusban, akik régen távol voltatok, közel valók állattatok Krisztus vére által. Azt gondolom tehát, hogy mindez a példaadás, tanítás és reprezentáció mellett a református tanok a Jézus isteni voltában és a Szentlélekben való hit kinyilvánítása, tehát Betlen Kata saját hitéről tesz szemmel látható mindenki számára érthető tanúbizonyságot. Mindezt egy olyan gyülekezetben, ahol a hívek egy része unitáriusból lett református, így döntő szerepe van, hogy a templom terében látható kevés képi ábrázolás közül a központi helyen, tehát az úrasztalán mi és hogyan van ábrázolva. Ez pedig arra is magyarázatot adhat, miért nem találkozunk máshol ezzel az ábrázolással, hiszen ennek igazából egy döntően unitárius közegben van tétje, különösen ahol az adományozók itt vallásnak is szánja ezt. Mindennek egyértelmű jelentősége, hogy az egyelőre inkább hipotézisként megfogalmazódó, további adatokra szoruló állítások mellett ráirányítja a figyelmet az erőteljes unitárius meghatározottságokra, amelyek eddig kissé háttérbe szorultak a katolikusokhoz fűződő szakváltálása mellett. Köszönöm.